Harmadik rész. Az élet néha citromot ad. Az élet hullámai elkerülhetetlenek, de mi döntjük el, hogy szörfözünk-e rajtuk, vagy elsüllyedünk. Valahol ott a második aperolnál tartottunk, vagyis tartottam a repülőtéren. Aztán pikpak már Korfun is találtam magam. Már sötét volt, amikor a transferrel megérkeztem a következő 5 napom szállásához. Beraktam a szobámba a bőröndömet, és már indultam is le a tengerhez. Nem zavart, hogy sötét van, hogy egyedül vagyok egy idegen országban. Ahogy tettem egyik lábam a másik után, arra lettem figyelmes, hogy valaki követ. Ne aggódj, nem vált át innen a könyv horror sztorivá. Egy 4 lábú volt szorosan a nyomomban, és abból is egy nyávogós fajta. Nem vagyok macskás típus. A családunkban egy valaki szerette igazán a cicákat, az apukám. Nagyon sokat gondolkoztam azon, kedves barátnőm, hogy itt hagyjam-e ezt a fejezetet. Ám ahogy egyre többet forgattam magamban a témát, arra jutottam, hogy mindenki életében elkerülhetetlen, hogy veszteséget éljen meg. Lehet ez valakinek vagy valaminek az elvesztése épp úgy, mint egy akaraton kívüli dolog, például egy haláleset a családban, vagy egy saját döntés eredménye, például válás. Azt látom, hogy a veszteségekkel való szembenézés, a lehetséges megküzdési stratégiák megvizsgálása mindannyiunk életében fontosak lehetnek. És ezúttal nem az Aperol spritzre gondolok. Az élet nem más, mint maga a sors. Olykor bonyolult, érthetetlen történések sorozata. Persze van, hogy urai tudunk lenni adott helyzetnek, és bizony olyan is van, hogy nem. Ugyanakkor hatalmunk van a fölött, hogy mit hozunk ki a sorsunkból, az életünkből. Hiszen egy dolgot mindig pillanatok alatt meg tudunk változtatni. A saját hozzáállásunkat. Bármennyire is nehéz legyen olykor, a feladat nem az, hogy csüggedjünk, feladjuk, bedobjuk a törülközőt, sokkal inkább az, hogy kihozzuk a legtöbbet abból, ami maradt számunkra. És hogy miért ide került a könyvben ez a téma? Sokszor a pillanatot már csak akkor értékeljük, amikor emlék lesz belőle. Az előző részben a hálával foglalkoztunk. Hiszem, hogyha a mindennapjainkba beépítjük a második feladatot, akkor nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy meglássuk és értékeljük az életünk napos oldalát, a félig tele poharat. Rájöhetünk arra, hogy nem a meccsről szól egy történet, hanem arról, hogy kivel nézzük azt a bizonyos meccset. Hogy nem egy jó borról, mondjuk szexádiról, szól, hanem arról, hogy beszélgettünk, miközben elkortyoltuk a finom nedőt. Hogy nem a jó kávé a lényeg, hanem az, hogy kinek főztük azt a feketét. Tanuljuk meg értékelni az időt, amit valaki ad nekünk. Persze, ez sem óv meg minket attól, hogy a veszteségekkel olykor-olykor szembenézzünk. Igen, valószínűleg édesapám halála tette be végül nálam a kaput, és adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy kilépjek, legalább átmenetileg a mókuskerekemből, és ott sétáljak a 4 lábú ideiglenes kísérőmmel a part felé. Az utazásom egyik célja talán az is, hogy apukám elvesztését, ha nem is tudom még teljesen feldolgozni, de újra keretezzem magamban. Vagy ezt a hiányt és az azzal járó érzelmeimet szégyenérzet és megfelelési kényszer nélkül kiadjam magamból. Mert bevallom, azért a gyerekek előtt sokszor igyekeztem inkább tartani magam. Ez is érdekes, ugyanis azt hozom magammal, hogy nekem mindig erősnek kell lennem. Miért ne lehetne néha hibázni, elbukni, összetörni, gyengének lenni? Természetesen, ha egy mód van rá, akkor ne egyszerre. De akkor is az élet vele járói. És talán ezzel tudnám a legjobban megtanítani a gyerekeknek, amit még én sem tudok jól csinálni, hogy hogyan lehet az érzelmeket, még a rosszakat is, megélni. Végül is a gyermeki lélek egy tiszta tábla, amire nap mint nap rögzítjük az életünk apró és nagy eseményeit. Amit ők látnak bennünk, belőlünk, az formálja, inspirálja őket és irányt mutat számukra. A gyerek szemén keresztül a világ egy csoda, ahol minden lépés egy tanulási lehetőség. Amikor azt látják, hogy az álmainkért dolgozunk, megosztjuk a szeretetünket, vagy éppen segítséget kérünk, akkor tanulják meg, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem bátorság. Megtanulják, hogy rendben van pihenni, és hogy a boldogságunkat magunk teremtjük meg. Azzal tudunk jó példát mutatni, hogy törődünk magunkkal és másokkal, hogy szeretettel és elfogadással fordulunk a világ felé. A mi cselekedeteink, szavaink és gondolataink kincsek, melyeket a gyerekeink hordozni fognak magukkal egy életen át. Legyünk tehát tudatosak abban, hogy mit látnak bennünk, mert mi formáljuk a holnap világát. Emlékszel, drága barátnőm, hogy mit mondott az egyik kedvenc üzlettársam? Bárcsak én is úgy emlékezhetnék vissza az apukámra, ahogy te, mert ez azt jelenteni, hogy csodás kapcsolatom volt az ősömmel. Valaminek vagy valakinek az elvesztése óriási hiányt hagyhat az életedben. Idővel majd körbeszövi ezt az űrt az élet is, de addig is szembe kell nézni vele. Amellett, hogy megküzdünk a kihívásokkal, közben most adjuk a gyermekeink kezébe azt az eszközt is, amihez ők hasonló helyzetben alapból nyúlni fognak. Sosem felejtem el, ahogy ott álltam egy áprilisi napon a szülőfalumban, apukám búcsúztatóján. A ruhámon sokat gondolkodtam. Melyik tetszene neki? Mivel adom meg a módját? Végül egy kis fekete ruha mellett döntöttem. Hosszú ujjal, de pici huncutsággal a vállán. Szerintem ő is azt mondta volna rá, hogy csinos vagy picikém. Ez volt a mondat, ami belém vésődött, mert oly sokszor hagyta el a száját a 40 évem alatt. Azt mondják, a gyerekek belső hangjává válik az, amit hallanak a szüleiktől. 16 éves voltam, amikor jó ötletnek tűnt a szülővárosomban elindulni egy szépségversenyen. Hogy mi volt ehhez a motivációm? Még ma sem tudom igazán. De ezen a megmérettetésen volt egy momentum, ami egy életre bevésődött a fejembe. Bárhogy is alakul, nekem akkor is te vagy a legszebb. Ezt nem az aktuális barátom mondta, hanem édesapám. A búcsúztatóján rengetegen voltak, rokonok és régi barátok is. Az apukád volt a legjobb barátom, és életem végéig bánni fogom, hogy úgy eltávolodtunk egymástól, mióta megnősültünk. Fakadt ki egy régi barát, amikor meglátott és megölelt. Nekem apud nem csak a testvérem volt, a barátom is, és úgy sajnálom, hogy amikor kórházban volt, már nem látogattam meg. Fél éve találkoztunk utoljára, mondta apukám öccse, picit bűnbánóan. Édesanyám és édesapám 47 évig voltak házasok, és 50 évet voltak együtt. Azért, ahogy azt mondani szokták, ez még gombócból is sok. Apukám egyébként 75 évesen csukta be az élet kapuját maga mögött. Oly sokszor mondjuk az életben, hogy majd holnap, majd legközelebb, majd jövő nyáron, majd ha nyugdíjas leszek. De nincs garancia arra, hogy eljön az a nap. Ez mindenképpen meghatározó üzenete volt annak a délutáni búcsúztatónak. Soha nem fogom elfelejteni 2023. március 28-a hajnalát sem. Felébredtem, mint oly sokszor az elmúlt években éjszaka. Egy SMS fogadott, amiről évek óta tudtam, hogy egy napon meg fog érkezni, de bíztam benne, hogy még nem mostanában kézbesíti a mobilhálózat. Apa meghalt. Ennyi volt benne. Édesanyámtól jött az üzenet. Azonnal hívtam. Összetört hangon szólt bele. Hajnalban elment apa. Rám tört a sírás, és csak azt tudtam mondogatni anyukámnak a telefonba. Mi mindent megtettünk, és ő is mindent megtett. Ebben ennyi volt. És ez volt a legőszintébb mondat, amit mondani tudtam a mögöttünk álló évek után. 8 szívinfarktus, amiből 7-et elbírt, de az utolsót már nem. És úgy ment el, hogy hajnalban még felhívta édesanyámat. Emlékszem az első komoly szív problémájára. 7 éve karácsonykor történt. Akkor hallottam azt a lesújtó orvosi diagnózist először élőben. A kardiológus nem kertelt, azt mondta, hogy apukámat szívműtét nélkül 1-1,5 éven belül el fogjuk veszíteni. Ekkor édesapám a műtétről még csak hallani sem akart. Még 2 infarktust kellett megélnie ahhoz, hogy beadja a derekát és ne a kulcsot. Bevállalta a beavatkozást, és ennek köszönhetően nyertünk vele még pár évet. És kaptunk még közös emlékeket, amiért kimondhatatlanul hálás vagyok. Mert így legalább marad egy képe a gyermekeimnek is az én apukámról. Fantasztikus nagypapájuk volt. Sokszor gyötörték fájdalmak, de az unokái körében mindig erős volt. Vagy legalábbis azt mutatta. Sosem mondott nemet egy sakjátszmára vagy egy kinevet a végén társasra. Tanítgatta őket, és sokszor hagyta nyerni is őket. Mert neki már nem volt egó kérdés, hogy ő legyen a győztes. Ő azzal nyert, hogy vele voltak a gyerekek. és tudta, hogy a sikerélmény meghozza a kedvüket a játékhoz. Fiatal korában sakkversenyeket nyerve nem jelentett volna kihívást neki fiú unokáját bármikor legyőzni egy játszmában. De tudta, hogy nem azzal adja neki a legtöbbet, hanem ha megmutatja a játék szépségét és a benne rejlő lehetőségeket. Az utolsó együtt töltött nyáron a kislányomat is megtanította sakkozni. A sakkészlet most pihen. Még fájdalmas hozzányúlni, hiszen a veszteséget hozza elő belőlünk. Mint ahogy sokáig nem akartak a gyerekek kinevet a végén sem játszani. Gyerekként még nehezebb felfogni, hogy valaki nincs többé. Szülőként nem tudsz rá érthető magyarázatot adni. Ha hiszel valamiben, akkor azzal a hittel tudod magyarázni, de attól még kutya nehéz ez. Felnőttként sem egyszerű megélni, hogy elveszíted az egyik szülődet, még ha készülsz is rá. Picit olyan, mint amikor azzal próbálsz készülni a gyermeked születésére, hogy előre kialszod magad. Ilyen nincs. Pedig hányan tanácsolják ezt? Ha szerencséd volt, és sokat jelentett neked, akit elveszítettél, akkor egy igen fájdalmas időszak várhat rád. Az, hogy hogy ment el, hogy maradt-e hiányérzeted az illetővel szemben, az is kulcskérdés lehet szerintem a feldolgozásban. Nekem nem volt, de így is mérhetetlen ürességet éreztem. Édesapám utolsó hetei kórházban teltek, amiben volt minden. Mélyaltatás lélegeztetőgéppel, tehetetlen ágyban fekvéssel, szívelégtelenséggel. És amikor felrémlett annak a lehetősége, hogy sok-sok hét után esetleg hamarosan hazajöhet, akkor végleg elment. Olvastam, hogy az emberek a haláluk előtt jobban lesznek. Talán ez volt nála is. Átkerült az intenzív osztályról egy másik kórház normál osztályára az utolsó napja előtt. Átszállították Budapestről Vácra, ahol édesanyámmal töltötte a délutánt. Majd a következő nap hajnali 4-kor felhívta anyukámat, hogy nincs jól, veri a víz. És picivel később elaludt. Örökre. Nem szenvedett. De már nem tudtak segíteni rajta. Hiába volt kórházi körülmények között. Csak egy telefon jött már az osztályról. Ugyanúgy 75 évesen távozott, mint az ő édesapja, akit szintén a szíve vitt el. De micsoda harcos volt apukám. Küzdött a végsőkig. A 40. születésnapom előtti napon visszajött még a mélyaltatásból. Felköszöntött. Emlékszem, hogy a barátaim és a családom nagy bulira készültek a 4X kapcsán, de én reggel a kórházba indultam. Felvettem azt a ruhát, amit az estére tartogattam. A férjem nézett is rám, hogy tényleg ez a legjobb szerkó-e a Honvédba, de én meg akartam mutatni magam annak is ebben a ruhában, aki azt mondta, hogy neki mindig én leszek a legszebb. Aztán volt még így 2 hetünk, amikor naponta 2-szer találkoztunk. Mentem mindig, hogy segítsem az intenzív osztályon dolgozók munkáját abban, hogy apukámat ellátom. Nem szeretnék most arról írni, hogy milyen lett volna a helyzete a létszámhiány miatt, ha nincs ez az opció. A napjaim akkor csak arról szóltak, hogy hozzákészültem. Minden energiámat összeszedve mentem be hozzá reggel 8-kor, miután a gyerekek suliba mentek, és esténként. Segítettem, és legfőképp próbáltam neki energiát adni. Közben azt hiszem, mindent elmondtam neki, amit szerettem volna. Minden nap bevittem neki fotókat az életünkből. Kiraktam a kórházi asztalára egy fotómontást a családról. Ezekkel is azt akartam transzparensen megmutatni, hogy szerintem hálás lehet az életéért. A 2 hét alatt sok beteggel és még annál is több élettörténettel és helyzettel találkoztam. Olyan jó, hogy jött ma is, kedves, mondta az egyik nap az édesapám mellett fekvő beteg. Jaj, de drága, miért mondja ezt Gyurka? Kérdeztem vissza. Mert amikor tegnap este jött, nem csak az édesapja lett picit jobban, hanem én is, hangzott a válasz. Örülök, akkor biztos segített az infarktusa után ez a hálóbeültetés, na meg a gyógyszerek, és azért ilyen jókedvű ma, válaszoltam. Nem, kedves. Az az energia, az a pozitív lendület és az a helyzethez szabott humor, amit maga hozott, az esett jól az én lelkemnek. És az apukájának is. Jöjjön sokszor, mert nekem is visszaadta az életkedvem. Sokszor mentem. De minden nap félve léptem be az osztályra. Remegett a gyomrom, ha nem találtam az ágyában, mikor megérkeztem a kórterembe. Egy intenzív osztályon a halál folyamatosan ott van a levegőben. A betegek zöme szív problémával került ide. Általában folyamatosan gépeken vannak, amik hol így, hol úgy csipognak. Néha beront egy nővér, ha a monitoron látja, hogy valami nem oké. Kitessékelnek a szobából, hogy a rohanva érkező orvossal megoldást találjanak. És amíg ott álltam egy-egy ilyen eset közben a folyosón, mindig az futott le előttem, hogy mi is az élet igazi értelme. Mi a fontos igazán? Tegnap milyen apróságokon húztam fel magam? Ezekhez a helyzetekhez képest ellenyésző dolgok miatt hagyom, hogy az egekbe szaladjon a pulzusom. Biztos jól van ez így? Közben mindig csak azon imádkoztam, hogy ne az apukám legyen a következő, akit elragad a kaszás. Noha racionálisan tudtam, hogy nagyon rossz állapotban van a szíve. Hogy csodaszámba megy, hogy ennyi infarktus után egyáltalán még él. De hinni akartam még egy kis csodában. Mindig azt kívántam, hogy csak még egy nyarat bírjon ki, legyen köztünk még szeptemberig. Aztán kibírt 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Érdekes, hogy mindig a nyárra vágytam. Ez is a már említett felhőtlen nyaralásokból eredhet. Nem mosolyog, drága barátnőm, akkoriban az Aperol spritzet még nem ismertem. Bár lehet, hogy már akkor is itták az olaszok. Hihetetlen, hogy mennyire belénk vésődik örökre az a néhány momentum az első 10-20 évünkből. Ezért kötöttem ki Korfun is, ahol a mai, szeptember 18-ai napon is süt a nap és 30 fok van. Tudod, írtam már, hogy nekem a napfény és a tenger egyfajta természetes Xanax. Ugyanolyan jól érzem ott magam, feltöltődöm, mint annó, amikor zöldfülűként töltöttem néhány napot a tengernél a szüleimmel és a bátyámmal. Gyurka, az átmeneti kórházi szobatárs pedig végül hazament, igaz, várta őt pár hét múlva Balatonfüreden egy rehabilitáció. Édesapám is hazament, de ő végleg. Viszont az a 2 hét, amikor naponta 2-szer, 1,5-2 órát engedéllyel lehettem bent nála, hiszem, hogy nem csak neki adott, hanem nekem is. Megtanultam oly sok mindent. Például azt, hogy vannak igazán fontos dolgok az életben, és van nagyon sok, ami nem az. Hálás vagyok azért, hogy azt a 2 hetet megélhettem. Ahogy kevesebb lettem, úgy lettem egyszerre több is. És az, hogy az energiámból tudtam adni másoknak is, az pedig non plusz ultra volt. Keresem, kutatom azóta is, hogy ezt milyen módon tudnám még több embernek átadni. Talán ez a könyv is azért jött létre. Apukám régen mindig sztorizott. Egy-egy történetet már milliószor hallottunk, de még így is élvezettel figyeltünk rá. Ezek általában valamelyik nyaralásunkból vett megtörtént esetek voltak. Ahogy beterített minket egy óriás hullám az olaszoknál, és ugrott a mapum hátára, miközben felette átcsapott a víz. Vagy amikor elaludtunk, és így majdnem lemaradtunk egy római kirándulásról. De néha az is előkerült, hogy megtréfáltam, és a limonádé helyett szegény a citromleves üveget húzta meg szomjasan. Fura belegondolni abba, hogy ez mindösszesen 1 hét volt az évben. 7 nap, kb. 10-15 éven keresztül, és ez adta az élmények és az emlékek jelentős részét. Mindig úgy emlékezett ezekre az együtt töltött napokra, mint élete legboldogabb időszakára. És nekem is az volt gyerekkoromban. Azóta is vallom, hogy az utazás az egyetlen olyan kiadás, ami gazdagabbá tesz. És mi volt a többi 358 napban? Pontosabban mi nem volt? Idő. Egymásra, élményekre, érzésekre. Mert ha belegondolok ebben, nem is az volt a lényeg, hogy valami olasz apartmant kibéreltünk, és eljutottunk a tengerhez, ami ritkaság számba ment, főleg abban a kis faluban, Tolna megyében, ahol én felnőttem. Ezek nem luxus nyaralások voltak. Jött velünk 2 hűtőtáska, és édesanyám ugyanazt a robotot, akarom mondani, főzést rendezte le a taljánoknál, mint otthon. Általában még a húst is otthonról a fagyasztóból vittük. Jellemzően július 20-a körül utaztunk, de már januárban elkezdődött a felkészülés rá. Akkoriban utazási magazinokból tudtunk szállást választani. Alig vártuk az új évet, hogy megjelenjenek az újságok, és mi estéről estére álmodozzunk arról, hogy melyik szállás lenne az ideális. Majd kihasználva a First Minute akciót még gyorsan lefoglaltuk márciusban. Onnantól pedig elindult az egyéb tervezés. Heti étlapot írtunk először, ahol a reggeli, ebéd, vacsora is be volt tervezve. Úgy volt összeállítva, hogy a négyfős családunk minden tagja megtalálja a számára kedves falatokat. Majd ez alapján bevásárló listák születtek, de ennek ellenére is mindig maradt ki és itthon valami. Így néha kénytelenek voltunk megkóstolni mondjuk az olasz mustárt, vagy venni egy edényt. Előbbi a kedvencünk lett, és rászoktunk arra, hogy onnan hozzunk is haza néhány tubussal. Utóbbi lábos pedig ma is ott van a konyha szekrényben, és arra a spagettire emlékeztet minket, aminél finomabbat az én megélésem szerint soha sehol nem ettem, csak ott egy tengernél töltött nap után. Volt pénzünk, egészségünk, de nem volt időnk. Nyugtázta az akkori állapotunkat édesanyám a minap, amikor azt feszegettem nála, hogy miért nem csináltunk ebből többet. 27.453. Tudod, mi ez a szám? A napok száma, amit az édesapám megélt. Kb. 10 említett családi nyaralásunk volt, ami 70 nap. És mi van a maradék 27.383-mal? Nem egy jó arány. Érzem én ezt a közgazdász vénámból adódóan. Ezzel a jól megélni a mindennapokat témával jövök még a későbbiekben is, kedves barátnőm. Viszont először nézzük meg azt, hogy mit lehet kezdeni egy veszteség feldolgozásával. Mert lássuk be, ha valami vagy valaki kikerül az életünkből, akkor egy érzelmi hullámvasúton száguldunk végig.